Igemagyarázat Matthew Henry Biblia kommentárjából. János evangéliuma első rész 14-től 18-ig terjedő verseihez. 14. vers. És az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Magyarázat. Az ige testé lett. 14. vers. Ez Krisztus testélételét sokkal világosabban kifejezi, mint az előbb elmondottak. Az ige az ő isteni jelenléte által folyton a világban volt, és az ő prófétái által sokszor eljött már az övéihez. Ám de most, hogy az idők teljessége eljött, ki lett bocsátva másféleképpen. Asszonytól lett. Galácia 4:4. Isten megjelent testben, Szent Jób hite és reménye szerint, testemben látom meg az Istent. Jób 19:26, angol fordítás. Figyeljük meg itt Krisztus emberi természetét, melyel be volt fátyolozva, s ez kétféleképpen van kifejezve. Az ige testé lett. Mivel a gyermekek, kik Isten fiaivá kellett legyenek, testből és férből valók, ő is hasonlóképpen részessévé lett ezeknek, Zsidók 2:14. A szociánusok vallják, hogy hiszik, hogy Krisztus Isten és ember, de azt mondják, hogy ember volt és Istenné lett, miként Mózes. 2 Mózes 7:1. Teljesen ellentétben János itteni tanításával, ki azt mondja, Isten volt, de testé lett. Vesd össze ezzel az első verset. Ez nem csak azt jelzi, hogy valóban is igazán ember volt, hanem hogy alávetette magát az emberi természet gyengeségeinek és nyomorúságainak. Testé lett, az ember alantasabb, alsóbrendű részévé. A test az ember gyengeségéről tanúskodik, s ő erőtlenségben feszítetett meg. 2 Korintus 13:4. Szintén a test az ember mulandóságáról s haláláról beszél. Sotár 78:39. És Krisztus megöletett test szerint. 1 Péter 3:18. Sőt, a test az embert bűnnel szennyezve mutatja be. 1 Mózes 6:3. És Krisztus, noha tökéletesen szent és ártatlan volt, mégis bűn testének hasonlatosságában jelent meg. Róma 8:3. És bűnné lett értünk. 2 Korintus 5:21. Amikor Ádám vétkezett, Isten azt mondta neki, por vagy te. Nem csak azért, mert porból formáltatott, hanem mivel a bűn által a porba merült. Bukása lényegében mindenestül testé tette őt, földivé. Ez itt ő, ki átokká kellett legyen értünk, testé lett, s kárhoztatta a bűnt a testben. Róma 8:3. Csodált hát e nagy dolgot, hogy az örök ige testé kellett legyen, amikor ilyen rossz hírben állt a test. Hogy ő, aki mindeneket teremtett, aki által lettek mindenek, maga testé kellett legyen. A legalább valóbb dologá, s alá kellett vesse magát annak, amitől a legtávolabb állt. A hang, mely az evangéliumot bevezette, így kiáltott. Ézsaiás 46. Minden test fű. Azért, hogy a megváltó szeretetét még csodálatra méltóbbá tegye, aki, hogy minket megváltson és megmentsen, testé lett, s elhervadt, mint a fű. De Urunk igéje, beszéde, aki testé lett, örökké megmarad. Amikor testé lett, nem szűnt meg Isten igéje lenni. Aztán Krisztus emberi természete ki van fejezve úgy is, hogy lakozott közöttünk. Itt, ez alsó világban. Azzal, hogy magára vette az emberi természetet, magát a többi emberek helyébe és helyzetébe tette. Az ige megtehette volna, hogy testé legyen, s az angyalok közt lakozzon. De a miénkhez hasonló testet vévén magára, ebbe eljött, és a mi világunkban tartózkodott. Közöttünk lakozott, földi férgek közt. Köztünk, bár neki nem volt erre szüksége. Köztünk, bár semmit sem nyert ő ezáltal. Köztünk, kik romlottak és elesettek voltunk, s elpártoltunk Istentől. Az Úr igéje eljött, és a lázadók közt lakozott. Zsoltár 68.18. Ő, aki az angyalok közt lakozott, ama kiválóan nemes és tiszta lények között, eljött és lakozott mi közöttünk, kik viperák fajzatai vagyunk, bűnösök. Ami sokkal megalázóbb volt számára, mint Dávidnak mések és kédár sátraiban lakozni, vagy Ezékielnek skorpió közt lakni, vagy a pergámói gyülekezetnek ott lakozni, ahol a sátán királyi széke van. Amikor a felső világra nézünk, a lelkek világára, mi hitványnak és megvetendőnek tűnik a test, melyet magunkkal hordozunk, s ez a világ, melyben osztályrészt kaptunk, s milyen nehéz egy Istenről elmélkedő léleknek megbékélni ezzel. Ám de az, hogy az örök ige testé lett, testbe öltözött, mint mi, s akárcsak mi a világban lakozott, ez dicsőséget helyez mindkettőbe, s készí kell tegyen bennünket, hogy a testben megmaradjunk mindaddig, amíg Isten itt valami munkát ad nekünk. Mert Krisztus itt lakozott, ez alantas világban, bármilyen gonosz is ez, egészen addig, míg nem elvégezte mindazt, amit az Atya rejábízott. János 17.4. A zsidók közt lakozott, hogy az írás beteljesedjék. Lakozik a sém sátraiban. 1. Mózes 9.27. S lásd még Zakariás 2.10. Bár a zsidók nem voltak kedvesek iránta, ő továbbra is köztük lakozott. És bár, amint a régi írók beszélik, Abgarus, Edessa királya meghívta őt, hogy köztük lakjék, és jobb bánásmódot ajánlott fel neki. Mégsem ment el más országba, más néphez. Köztünk lakozott. A világban volt, de nem átutazó vendégként, ki csak egy éjjel időzik itt, hanem köztünk lakozott, hosszú ideig. Az eredeti szó jelentős. Köztünk sátorozott. Úgy lakozott, mint sátorban. Ami kifejezésre juttatja először, hogy nagyon szerény körülmények között élt. Mint ahogy a pásztorok, kik sátorban laknak. Nem palotár lakozott köztünk, hanem sátorban. Mert nem volt fejét hová lehajtania, s helyről helyre ment. Másodszor kifejezi ez, hogy az ő itteni tartózkodása egy hadviselési tartózkodás volt. A katonák sátorban laknak. És ő már régen hadat üzent a kígyó magvának, s most a harcmezőre lép személyesen, kitűzi zászlaját, felveri sátrát, hogy kivívja a győzelmet. Harmadszor jelzi azt is, hogy köztünk való tartózkodása nem lesz állandó. Sátorban lakott itt, nem úgy, mint otthon. A pátriárkák sátrakban lakván vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok-e földön, s egy jobb hazát kerestek. És így tett Krisztus is, példát hagyva nekünk. Zsidók 13.13.14. Negyedszer kifejeződésre jut, hogy amiképpen régen Isten a Mózes által készített sátorban lakozott, a frigyláda felett, a kérubok között, úgy most Krisztus emberi természetében lakozik. Ez képezi most az igazi szent helyet, Isten különleges jelenlétének szimbólumát. És Istenhez való minden folyamodásunk Krisztuson keresztül kell történjen, és tőle kell fogadjuk az isteni tanításokat. Miután megfigyeltük Krisztus emberi természetét, figyeljük meg isteni dicsőségének sugarait, melyek előtörtek e test függönye mögül. Azt olvassuk, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, ki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. A nap akkor is a fényforrása, ha felhő borul rá és elsötétül. Így Krisztus is az Atya dicsőségének fénye volt akkor is, amikor köztünk lakozott ez alsóbb világban. És bármennyire lenézően vélekedtek is a zsidók felőle, voltak, akik keresztül láttak a függönyön. Figyeljük meg, kik voltak az ő dicsőségének tanúi. Mi, az ő tanítványai és követői, kik vele meghitten és családiasan együtt éltünk, beszélgettünk. Mi, akik között lakozott? Más emberek felfedezik gyengességeit azoknak, akikkel huzamosabb ideig együtt élnek. De ez nem így volt Krisztussal. Akik legközelebb álltak hozzá, leginkább látták az ő dicsőségét. Amint volt az ő tanításával, hogy a tanítványok ismerték annak titkait, míg másoknak példázatok leple alatt közöltettek, úgy volt az ő személyével is. Ők látták az ő istenségének dicsőségét, míg mások csak az ő emberi természetének fájtlát látták. Ezek a tanúk megfelelő teljes számmal voltak, 12-en. Egy egész zsűribizottság, egyenes és becsületes emberek, kik távol álltak attól, hogy csalással rászedjenek vagy becsapjanak másokat. Aztán figyeljük meg, milyen bizonyságuk volt felőle. Látták. Nem másodkézből, mások közléséből vették bizonyságaikat, hanem ők maguk szemtanúi voltak azon tényeknek, melyekre tanúságukat építették, hogy ő volt az élő Isten fia. Mi láttuk ezt. Ez a kifejezés egy ráfüggesztett, hosszas tekintetet jelöl, mely lehetőséget adott nekik alapos észrevételt szerezniük. Ugyanaz az apostol így fejezi ki ezt máshol, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk. 1. János 1.1. Továbbá figyeljük meg, miben állt ez a dicsőség, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. A testélet ige olyan jellegű volt, amilyen illett az Isten egyszülött fiához, és nem lehetett másnak a dicsősége. Jegyezzük meg, először, Jézus Krisztus az Atya egyszülöttje. A hívők is Isten gyermekei, a fiúvá fogadtatás különleges kiváltsága, és az újjászületés kegyelmi áldása által. Bizonyos értelemben isteni természetnek részesei, 2 Péter 1.4. S az ő képét és hasonlatosságát, áldott közölhető tulajdonságait hordozzák magukban. De Krisztus egy lényegű az Atyával. Az ő valóságának képmása, és Isten fia örök fogantalás révén. Az angyalok is Isten fiai, de mégsem mondta soha egyiknek sem, én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Zsidók 1.5. Figyeljük meg másodszor, nyilván megbizonyítatott Isten egyszülöttjének lenni. Azáltal, ami dicsőségéből látható volt, miközben köztünk lakott. Noha szolgai formában volt, külső körülményeit illetően, mégis alakja olyan volt, mint a ma negyediknek a tüzes kemencében, mint Isten fiáé. Isten dicsősége ragyogott tanításának szentségében és mennyei jellegében, csodatételeiben, melyek sokakból kiváltották az elismerést, hogy bizony Isten fia. Megnyilvánult egész magaviseletének tisztaságában, jóságában és áldott voltában. Isten dicsőségét az ő jósága képezi, s ő széllyel járt jót tévén. Úgy szólt és úgy cselekedett minden dologban, mint a megtestesült istenség. Az evangélista talán különösen a megdicsőlés hegyén kinyilvánított dicsőségre utalt itt, amelynek ő szemtanúja volt. Lásd 2 Péter 1, 16-19-ig. Hogy Isten az ő szerelmes fiának nevezte őt, akiben gyönyörködik, jelezte, hogy ő volt az Atya egyszülöttje. De ennek teljes bizonysága az ő feltámadásában nyilvánult meg. Továbbá figyeljük meg az igében, milyen hasznot nyertek ebből azok, akik között lakozott. Köztünk lakozott, telve kegyelemmel és igazsággal. A hajdani szent sátorban, melyben Isten lakozott, ott volt a törvény. Ebben a kegyelem. Abban voltak az ánytképek. Ebben az igazság, valóság. A testet öltött ige mindenképpen alkalmas volt a közjárói tisztre. Mert teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Két nagy dologgal, melynek hiány az elbukott ere szükölködött. És ez is Isten fiának bizonyította őt, épp úgy, mint ahogy az isteni erő és fennség, mely kisugárzott belőle. először is a kegyelemnek és igazságnak teljességével bírt önmaga számára. A lelket mérték nélkül kapta. Teljes volt kegyelemmel, teljes elfogadást nyert atyánál, és ezért képes volt közben járni értünk. És teljes volt igazsággal. Teljesen értette azon dolgokat, amelyeket fel kellett fednie, és ezért alkalmas volt a mi tanításunkra. Az ismeret és az együttérzés teljességével rendelkezett. Másodszor, a kegyelemnek és igazságnak teljessége volt nála a mi érdekünkben. Ő átvette ezeket, hogy nekünk adhassa. És Isten gyönyörködött benne, hogy gyönyörködhessen bennünk is, ő benne. Ő érte, ha ő benne találtatunk. És ez volt a törvény ányképei által szemléltetett igazság, valóság. Következik János evangéliuma első rész 15-18-ig terjedő versek. János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott mondván: ez vala, akiről mondám, aki utánam jő előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És az ő teljességéből vettünk mindnyájan, kegyelmet is kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Magyarázat. Ezekben a versekben az evangélista újrakezdi keresztelő János Krisztusról szóló bizonyságtételének bemutatását. 15. vers. Előbb azt mondta 8. versben, hogy jött tanúbizonyságul. Most itt elmondja, hogy ennek megfelelően bizonyságot tett. Itt figyeljük meg, hogy fejezte ki bizonyságtételét. Kiáltott. A róla szóló jövendőlés szerint, hogy kiáltó szó lesz. Az ószövetségi proféták is kiáltottak, hogy a népnek tudtára adják bűneiket. Ez új testamentumi proféta hangosan kiáltott, hogy megmutassa nekik megváltójukat. E kiáltás jelzi, hogy egy nyilvános bizonyságtétel volt, kihirdetve mindenkinek, hogy minden ember tudomást szerezzen róla, mert ezt megtudni mindenkinek érdekében állt. A hamis tanítók titokban csábítanak, de a bölcsesség az utcák szegletein hallatja az ő szavát. Aztán jelzi, hogy szabadon is teljes szívvel tett bizonyságot, kiáltott, mint olyan, aki teljesen meg van győződve az igazság felül, melyről tanúskodik, s teljes szívből ragaszkodik hozzá. Ő, aki repesett anyja méhében Krisztus közelettére, amikor megfogant, most hasonló módon újjong lelkében az ő nyilvános megjelenésekor. Figyeljük meg továbbá, miből állt a bizonyságtétele. Arra hivatkozik, amit szolgálata elején már mondott, amikor utasította őket, hogy várjanak valakit, aki utána fog jönni, akinek ő útkészítője volt, és soha nem is akart mást, mint azt, hogy őket hozzá vezesse és az ő útját egyengesse. Elejétől kezdve elrültett nekik bizonyságot. Jegyezzük meg, nagyon vigasztaló egy igehirdető részére, ha lelkismerete bizonyságot tesz mellette, hogy szolgálatában becsületes alapelvek szerint és őszinte szándékkal, tiszta tanítással járt el. Egyedül csak Krisztus dicsőségére és tiszteletére volt tekintettel. És most, amit akkor mondott, erre a Jézusra alkalmazza, kit nemrég megkeresztelt, és aki oly kiváló módon elismerést nyert a mennyből. Ez az, akiről én mondtam. János nem csak megmondta nekik, hogy rövidesen feltűnik köztük valaki, és aztán hagyta, hogy ők találjanak rá maguktól, hanem ebben tűnt ki ő minden ószövetségi proféta felett, hogy különösképpen megjelölte a szemét. Ez az, rámutatott, épp ez az ember, akiről szóltam nektek, és mindaz, amit mondtam, rajá érvényes. Nos, mi volt az, amit mondott felőle? Először is az elsőbséget e Jézusnak adta. Ő, aki utánam jön, születése idejét és nyilvános fellépését illetően előbb volt nálamnál. Ő, aki utánam jön, engem követ a prédikálásban és a tanítványok toborzásában. Minden tekintetben egy sokkal kiválóbb személy, mint én. Mint ahogy a fejedelem vagy herceg, ki később jön, magasabb tiszteletre méltóbb, mint a szállásmester vagy az ajtónálló, ki utat készít neki. Jegyezzük meg! Jézus Krisztus, kit a magasságos fiának kellett hívni, Lukács 1.32, előbbre való Jánosnál, kit a magasságos prófétájának kellett nevezni, Lukács 1.76. János az új szövetség egy szolgája volt, de Krisztus az új szövetség közben járója. És figyeljük meg, bár János nagy ember volt, nagy névvel is befolyással rendelkezett, mégis kész volt megadni az elsőbséget annak, akit az megilletett. Jegyezzük meg, Krisztus minden szolgáinak előbbre kell helyezzék őt s az ő érdekeit saját maguknál is érdekeiknél. Azok rossz bizonyságot szolgáltatnak, kik a saját hasznukat keresik, s nem a Krisztus Jézusét. Filippi 2.21. Ő utánam jön, és mégis előbb volt nálamnál. Jegyezzük meg, Isten az ő ajándékait saját jó tetszése szerint osztogatja, és sokszor keresztbe tett kezekkel adja azokat, mint Jákób tette. Előnyben részesítve a fiatalabbat az idősebbel szemben. Pál apostol messze felülmúlta azokat, kik előtte voltak a Krisztusban. Továbbá megadja az okot, hogy miért adja neki az elsőbséget. Jó oka van erre, mert ő előbb volt nálamnál. Ő volt az én első ős okom, akiből eredetem vettem. Az első egyike Isten neveinek, lásd Ézsaiás 44.6. Ő előttem van, elsőbb nálamnál, és pedig időrendben. Előttem volt, mert ő már Ábrahám előtt volt, lásd János 8.58, sőt, mindeneknek előtte volt, Kolossé 1.17. Én csak tegnaptól vagyok, de ő öröktől fogva van. Csak az van a napokban történt, hogy keresztelő János eljött, ahogy olvassuk Máté 3.1-ben, de urunk származása régtől fogva, öröktől fogva van, Mikiás 5.2. E két kijelentés bizonyítja, hogy két természet van Krisztusban. Krisztus, mint ember, János után jött, ami az ő nyilvános megjelenését illeti. De Krisztus, mint Isten, előtte volt. És hogyan lehetett másként előtte, ha nem örök létezés folytán? Továbbá ő előttem van, elsőbb nálamnál, felsőbbrendűség szerint. Mert ő az én Uram. Eképpen egyes fejedelmek elsőknek neveztetnek. Ő az, akiért és akinek szolgálatáért én elküldettem. Ő az én mesterem, és én az ő szolgája és követe vagyok. Az apostol hirtelen visszatér, hogy újra Jézus Krisztusról szóljon, és nem tudja folytatni a keresztelő János bizonyságtételét a 19. versig. A 16. vers nyilván a 14. vershez kapcsolódik, ahol a testélet cigéről az volt mondva, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Most a dolgot nem csak imádatunk, hanem hálánk tárgyául is teszi, mert az ő teljességéből vettünk mi mindnyájan. Ő ajándékokat vett az emberek számára, Zsoltár 68.18, hogy ajándékokat adasson az embereknek, Efézus 4.8. Telve volt azért, hogy mindeneket betölthessen, Efézus 1.23. Hogy betölthesse erszényeiket, Példabeszédek 8.21. A teljességnek túlcsorduló kutforrásával bír, mi mind tőle vettünk. Mi mind, az apostolok, egyesek így értik. Tőle vettük az apostolság kiváltságát, mely kegyelem, és az arra való alkalmatosságot, és ez az igazság. Vagy inkább mi mind, a hívők, mindannyian tiköt befogadtuk, 16. vers. Tőle vettünk áldásokat. Jegyezzük meg, minden igazi hívő Krisztus teljességéből él. A legjobb és legnagyobb szentek nem élhetnek nélküle, s a legkisebb és leggyengébb szentek is élhetnek általa, és ez kizárja a büszke dicsekvést, hogy valamink lenne azon kívül, amit ne kaptunk volna. És elhallgattatja az aggódó félelmeket, hogy szükséget szenvednénk valamiben, amit ne kapnánk tőle. Lássuk csak, mi az, amit tőle vettünk. Kegyelmet kegyelemért. Mindaz, amit Krisztus által nyertünk, össze van foglalva ebben az egy szóban. Kegyelem. Épp a kegyelmet nyertük tőle. Egy ilyen nagy ajándékot, így gazdagságot, így nélkülözhetetlen kincset. Nem kevesebbet nyertünk, mint kegyelmet. Ez egy olyan ajándék, melyet hangsúlyosan fejez ki az ige. Ismét erre van mondva, kegyelmet, kegyelemért. Mert ebben az épületben minden egyes kőre, akárcsak a csúcskőre, ezt kell kiáltsuk, áldás, áldásra jár. Angol fordításban itt így hangzik, kegyelem, kegyelem. Zakariás 4:7. Figyeld meg a kapott áldást, ez a kegyelem. Isten jó akarata ez irányunkban, és Isten jó munkája bennünk. Isten jó akarata munkája a jó dolgot bennünk, és aztán egy jó dolog alkalmasakká tesz, kvalifikál bennünket, hogy jó akaratának további jegyeit vegyük. Amint a víztároló a vizet a forrás teljességéből nyeri, amint az ágak a nedvet a gyökérzet teljességéből szívják, és amint a napfény a nap teljességében fénylik, úgy vesszük mi a kegyelmet Krisztus teljességéből. Aztán figyeld meg a vétel módját, kegyelmet kegyelemért, körök kifejezések. A kifejezés egyedül álló, és a magyarázók különféle értelmet tulajdonítanak neki, amelyeknek mindegyike hasznos a Krisztus kegyelme kimeríthetetlen gazdagságának szemléltetésére. Kegyelmet kegyelemért. Ez jelzi a kegyelem ingyenességét. Itt a kegyelmet kegyelemért nyerjük, minden érdem nélkül, így értelmezi Grotius. Nem önmagunkért nyerjük a kegyelmet, legyen világos előttünk ez, hanem igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Kegyelem szerint való ajándék ez. Róma 12:6. A Krisztus által nyert kegyelemért részesülünk mi a kegyelemben. Isten gyönyörködik Krisztusban, s ezért bennünk is gyönyörködik, ha ő benne találtatunk. Efézus 1:6. Továbbá e kifejezés jelzi a kegyelem teljességét. Kegyelmet kegyelemre. Ez túláradó kegyelmet jelent. Egymásra halmozott kegyelmet. Egy kiárasztott, kiöntött áldás ez, s fogadjuk, amíg van üres edényünk, teljes üdvösségünkig. Az egyik kegyelem záloga a még több kegyelemnek. József neve ezt jelenti, ő adni fog még hozzá. Olyan teljesség ez, mely Isten teljességének neveztetik, melyel beteljesedünk. Nem vagyunk szorosságban a Krisztus kegyelmében, ha csak nem vagyunk szűkkebbülőek saját szívünkben, saját lelkünk iránt. Úgy szintén jelzi e kegyelem szolgáló jellegét, hasznosságát, kegyelmet kegyelemért. Olyan kegyelem ez, mely a kegyelem előmozdítására és gyarapodására szolgál. A kegyelmet mozgásba kell hozzuk, hasznosítanunk kell magunkban, fel kell gerjesztenünk a kegyesség erőit, a kegyelem cselekedeteit, szokásait. Másoknak szolgáló kegyelem ez, lehajló, mások nyomorúságát enyhítő kegyelem. A kegyelem egy talentum, amivel sáfárkodnunk kell. Az apostolok kegyelmet nyertek, olvassuk Róma 1:5, Efézus 3:8-ban, hogy azt közölhessék másokkal, 1 Péter 4:10. Továbbá helyettesítést, helycserét jelent. Az új szövetségi kegyelem az ószövetségi kegyelem helyére lép, így értelmezi Béza. És ezt az értelmezést támaszza alá a következő mondat, 17. vers. Mert az ószövetség árnyképekben nyújtotta a kegyelmet, az új szövetség a kegyelem valóságát tárja elénk. Az Ótestamentum idején is létezett kegyelem, az evangélium akkor is hirdettetett, Galácia 3:8. De azt a kegyelmet felülmúlja ez új, és annak a helyébe az evangéliumi kegyelmet nyertük, melynek dicsősége felülmúlja azt. 2 Korintus 3:10. A kegyelem kinyilatkoztatásai most sokkal világosabbak. A kegyelem közlései, áradatai sokkal bőségesebbek. Kegyelem ez, kegyelem helyett. És a kegyelem fokozását és folytonosságát is jelzi ez. Kegyelmet kegyelemért nyerni, annyi, mint új kegyelmet nyerni az előbbi kegyelem hasznosításáért, erősítéséért és tökéletesítéséért. Amint mondja az ige, akinek van, annak adatik. Az isteni képmásra változunk át, dicsőségről dicsőségre. A kegyelem egyik fokáról a következőre. 2 Korintus 3.18. Akik igazi kegyelemmel bírnak, ezáltal még több kegyelmet nyernek. Jakab 4.6. Amikor Isten kegyelmet ad, ezt mondja, vedd ezt részletben, előlegként, mert ő, aki ígéretet tett, be is teljesíti. És végül a kegyelem egyezőségéről és hasonulásáról is beszél ez. A szentekben levő kegyelemnek a Jézus Krisztusban való kegyelem iránti hasonulásáról, azonosságáról. Így érti Mr. Clark. Kegyelmet kegyelemért. A bennünk levő kegyelem megfelel a benne levő kegyelemnek. Amint a viaszra helyezett lenyomat, azonos a pecsét vonásaival, minden vonatkozásban. A kegyelem, melyet Krisztustól nyertünk, ugyanerre az ábrázatra változtat át bennünket. 2 Korintus 3.18. A fiú képmására, Róma 8.29. A mennyeiek ábrázatára, 1 Korintus 15.49. Továbbá, ha szemléljük, hogy mit vettünk tőle, azt látjuk, hogy kegyelmet és igazságot nyertünk. 17. vers. Azt mondta, 14. vers, hogy Krisztus teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Most pedig azt mondja, hogy általa kegyelem és igazság jött hozzánk. Krisztustól nyertünk kegyelmet. Ez olyan húr, amelyet gyönyörrel penget, és nem tud könnyen megválni tőle. És további két dolgot jegyez meg ezzel kapcsolatban ebben a versben. Először is ennek felsőbbrendűségét a Mózes törvényével szemben. A törvény Mózes által adatott, és egy dicsőséges kijelentés volt. Kinyilatkoztatta Isten akaratát az emberek iránt, valamint az ő jó akaratát az emberek felé. De a Krisztus evangéliuma egy sokkal világosabb felfedése, úgy az ember kötelességének, mint boldogságának. Ami Mózesnek adatott, az mindenestől elrettentő és fenyegető volt, és büntetésekkel fenyegetett. Egy olyan törvény, mely nem volt képes életet adni, ami mindenféle rettentéssel lett adva, lásd Zsidók 12.18. De ami Jézus Krisztus által közöltetett, az teljesen más természetű. Rendelkezik a törvény minden áldott hatásával, mindazzal, ami jó és hasznos volt a törvényben, de nem rettenettel jön, mert kegyelem. Tanító kegyelem, Titus 2.11, uralkodó kegyelem, Róma 5.21. Törvény ez, de gyógyító, helyrehozó törvény. A szeretet kedvessége képezi az evangélium erősségét, mellyel megnyeri az embereket, nem pedig a törvény rettentései és átkai. Megjegyzi másodszor az igazsággal való kapcsolatát, kegyelem és igazság. Az evangéliumban a legnagyobb igazságok fedetnek fel előttünk, hogy azokat értelmünkkel magunkhoz öleljük. S a leggazdagabb kegyelem tárul elénk, hogy akaratunkkal és érzelmünkkel karoljuk magunkhoz. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, vagyis kegyelem és igazság. Kegyelem és igazság ez a Mózes által adott törvényre vonatkozólag, mert beteljesedését jelenti az összes ószövetségi ígéretnek. Az ószövetségben gyakran találjuk az irgalmasságot és az igazságot együtt, egymás mellé helyezve. Vagyis irgalmasságot az ígéret szerint. Hasonlóképpen itt kegyelem és igazság az ígéret szerinti kegyelmet jelöli. Lásd Lukács 1.72. 1 Királyok 8.56. Aztán kegyelem és igazság ez a Mózes által adott törvényre vonatkozólag, mert lényegét, valóságát képezi az összes ótestamentumi előképnek és ánképnek. Volt valami a kegyelemből, úgy az Izraelnek adott szertartási rendelésekben, mint az Izrael népén végbevitt isteni gondviselő intézkedésekben. De ezek csak ányképei voltak az elkövetkező dolgoknak, és pedig annak a kegyelemnek, mely Jézus Krisztus kinyilatkoztatása által közöltetett velünk. Ő az igazi páska bárány, az igazi bűnbak, engesztelő áldozat, az igazi manna. Ők a kegyelmet képletesen kapták, képekben szemlélték. Mi a kegyelmet a személy valóságában élvezzük, vagyis kegyelmet és igazságot. A kegyelem és igazság eljött, görög szó, lett. Ugyanaz a szó ez, mely a harmadik versben Krisztussal kapcsolatban van használva, minden ő általa lett. A törvény csupán Mózes által lett ismerté téve. De e kegyelem és igazság létezése, épp úgy, mint ezek felfedése, Jézus Krisztusnak tulajdonítható. Ez ő általa lett, mint ahogy kezdetben a világ is általa lett, és általa e kegyelem és igazság örökké fennáll. Egy másik dolog, mit Krisztustól nyertünk, Istennek egy világos kinyilatkoztatása felénk. 18. vers. Ő kijelentette nekünk Istent, akit soha senki sem látott. Ez volt a kegyelem és igazság, mely Jézus Krisztus által lett. Az Isten megismerése, s a vele való közeli ismerettség. És figyeljük meg minden egyéb kijelentés elégtelenségét. Az Isten soha senki nem látta. Ez jelzi, hogy mivel Isten természete szerint lelki, ő láthatatlan a testi szemek számára. Ő olyan lény, akit soha egy ember sem látott, sem nem láthat. 1 Timóteus 6.16. Szüksége hát, hogy hitáltal éljünk, mely által szinte látjuk őt, a láthatatlant. Zsidók 11.27. Jelzi azt is, hogy azok a kijelentések, melyeket Isten az Ószövetségben adott önmagáról, nagyon rövidek és hiányosak voltak ahhoz képest, mit Krisztusban adott. Az Isten soha senki nem látta, azaz, amit Istenből láttak és ismertek Krisztus testé létele előtt, az semmi volt ahhoz viszonyítva, ami most látható és megismerhető felőle Krisztusban. Az élet és a halhatatlanság sokkal fényesebb világosságra lettek hozva most, mint ahogy akkor voltak. Jelzi a kijelentés azt is, hogy az ótestamentumi proféták közül senki sem volt olyan jól felkészítve, hogy ismerté tegye Isten értelmét, gondolatait és akaratát az embereknek, mint ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus volt. Mert közülük senki sem látta Istent soha. Mózes az Isten hasonlatosságát látta, 4 Mózes 12.8. De megmondatott neki, hogy nem láthatja az ő orcáját, 2 Mózes 33.20. De épp ez az, ami Krisztus szent vallását igen ajánlja számunkra, hogy egy olyan valaki által lett alapítva, aki látta Istent, és sokkal jobban értette őt, az ő értelmét és titkait mindenki másnál, ki előtte élt. Miután megfigyeltük minden egyéb kijelentés elégtelenségét, figyeljük meg, hogy az evangéliumi kinyilatkoztatás teljes elégsége bizonyítva van annak szerzőjéből. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, ő jelentette ki őt. S figyeld meg itt, milyen alkalmas volt ő e kinyilatkoztatás tételére, s minden tekintetben képesítve volt arra. Ő és egyedül csak ő volt méltó arra, hogy elvegye a könyvet, s felnyissa annak pecsétjeit, Jelenések 5.9. Mert először is ő az Isten egyszülött fia, és ki ismeri úgy az atyát, mint a fiú? Vagy kiben jelenthetné ki az atya magát jobban, mint a fiúban? Máté 11.27. Ő az atyával egy természetű, úgy, hogy aki őt látta az atyát. János 14.9. A szolgáról nem feltételezhető, hogy olyan jól ismeri, amit ura tesz, mint a fiú. János 15.15. Mózes hű volt, mint szolga, de Krisztus, mint fiú. Másodszor, ő az atya kebelén van. az ő kevelén volt öröktől fogva. Amikor itt volt a földön, akkor is, az idő alatt is, mint Isten, az atya kevelén volt, és ide tért vissza, amikor mennybe ment, a mennybe felment. Az atya kevelén, vagyis az ő különleges szeretetének kevelén, mint az ő kedveltje, akiben gyönyörködik, ki szüntelen az ő gyönyörűségét képezi. Isten minden szentje az ő kezénél van, de az ő fia az ő kebelén van. Egy vele természetében és lényegében, ezért a legnagyobb fokú szeretetben vannak egymással. Az ő kebelén, vagyis az ő titkos tanácsainak kebelén. Mint ahogy volt kölcsönös gyönyörködés, úgy létezett kölcsönös Isten tudat az atya és a fiú között. Máté 11.27. Senki sem volt oly alkalmas Istent kijelenteni, mint ő, mert senki sem ismerte úgy Isten értelmét, mint ő. Legtitkosabb tanácsainkról, gondolatainkról azt mondjuk, hogy keblünkbe rejtjük. Nos, Krisztus az atya kebel titaiba látott, mint kebel barát, be volt avatva szívének titkaiba. A proféták az ő lábainál ültek, mint tanítványok. Krisztus az ő kevelén nyugodott, mint meghitt barát. Lásd Efézus 3.11. Figyeld meg továbbá, mennyire szabad volt a kijelentés tevésében. Ő jelentette ki őt. Az őt, ez nincs az eredetiben. Ő jelentette ki Istenből azt, amit egy ember sem látott soha. Nem csak azt, ami el van rejtve, el volt rejtve Istenről, felőle, hanem azt, ami el volt rejtve Istenben, Efézus 3.9. Görög szó. Ez egy világos, tiszta és teljes kínlatkoztatást jelent. Nem általános és kétséges utalásokban, hanem sajátos, pontos, megfelelő magyarázatok által. Most már, aki fut, az is könnyen olvashatja Isten akaratát és az üdvösség útját. Könnyen olvasható mindenki számára. Utalás Habakuk 2.2-re. Ez a kegyelem, és ez az igazság, mely Jézus Krisztus által lett. Értékes igemagyarázat található még az igeversről, Spurgeonnek Harmadgyöngyök és Aranysugarak című ájtatos könyvében, 35-ös oldalon, valamint Karl Eichhorn Isten műhelyében című ájtatos könyvében, 81-es, 82-es oldalakon.